Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, az ő szent fiában, Jézus Krisztusban, a Szentlélek közösségében. Amen. Pünkösdi Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 189. énekünket énekeljük. A 189. ének így kezdődik, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket. Most hirdetem azoknak, akik a másik épületben, a babamama szobában hallgatják az Isten tiszteletet, hogy elég a hirdetéskor átjönniük ide, hogy az ünnepi részéről ne maradjanak le, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a mai Isten tiszteletre eljött, elfogadva ezt a meghívást, hogy hálát adjunk Istennek az elmúlt esztendőkért, ami a konfirmáció óta eltelt. A 370. énekünk mindhárom versét énekeljük. A 370. ének így kezdődik, Jövel Szentlélek Úristen! mi segítségünk, pünkösdi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az Ezékiel próféta könyve 37. részének első 14 verséből. Isten igéjét, a hosszabb ige szakaszt buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Ezékiel próféta könyve 37. részének első 14 verséből így szól a mi Urunk igéje. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj-e csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz, én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak, igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, édesatyánk, a te jóságodért és szeretetedért, amelyet napról napra megtapasztalunk. És áldunk téged azért, hogy elküldted az első pünkösd alkalmával a te áldott szent lelkedet, hogy ő általa mi is megerősödjünk, megújuljunk hitünkben, hogy értsük az igét, hogy eszünkbe jussanak mindazok, amiket olvastunk és hallottunk, hogy bölcsességet nyerjünk életünk döntéseiben, és most ezen az ünnepi istentiszteleten ezért adunk hálát neked. Megköszönjük, hogy elhoztad azokat, akik konfirmációjukra emlékeznek, és az azóta eltelt időben is megtelik a szívük hálával, hogy átsegítetted próbákon, nehézségeken, és most együtt ünnepelhetünk. Kérjük most is a te lelked áldását erre az Isten tiszteletre. Szenteld meg az ige hirdető ajkakat, az ige hallgató füleket és szíveket, hogy szent lelked világosságában értsük az igét, szívünkbe zárjuk, és hozzá igazítsuk az életünket. És hadd legyünk majd így részesei annak a megterített asztalnak, amely a veled való közösség alkalmát jelenti, hiszen mindannyian kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, akiknek a te bűnbocsátó kegyelmed és szabadításod jelenti az életet. Jöjj és áldj meg bennünket, igédre figyelésünket, ige hallgatásunkat. Vedd kedvesen mindazt, amit szívünkből, akár csak magunkban is elmondunk most neked. Amen. Az ige hallgatására készülve a 662. ének második versét énekeljük. A 662. ének a másik énekgyűjteményben található. A 662. ének második verse így kezdődik. Megmondtad, ó Uram, híveidnek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak az efézusbeli gyülekezethez írott levele, második részének 4. és 5. versében eképpen. Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Kedves testvérek! Pünkös hétfő van, a Szentlélek kitöltését ünnepeljük, és talán mindenkinek furcsa volt, hogy az előbb nem azt az ismert történetet olvastam föl, az új szövetségből, az apostolok cselekedetei második részéből, amikor az első pünkösd alkalmával együtt voltak, húsvét után az 50. nap, Jézus mennybe menetele után a 10. nap, és ott a tanítványok a ház belsejében szélzúgást hallottak, lángnyelvek ereszkedtek rájuk, és beteljesedtek szentlélekkel, majd felbátorodva kimentek és elkezdtek prédikálni az egybegyűlt sokaságnak, ahol csodálatos módon mindenki a maga nyelvén értette az elhangzó szavakat, függetlenül attól, hogy melyik néphez, nemzethez, népcsoporthoz tartoztak, mindenki értette az üzenetet. Talán jól illett volna a mai ünnepi alkalomhoz, a tegnapi konfirmációs istentisztelet után, hogy ma az évfordulósokat köszöntjük, hogy valamilyen napsugaras, szép igét hallgatnánk, ami simogatja a lelkünket. Ehelyett az Ószövetségből olvastam fel egy hátborzongató képet, amikor emberi csontok között, megszáradt emberi csontok között járkál a próféta egy sivár völgyben. Sehol egy lélek rajta kívül, nincs akivel beszélgessen, egyedül csak a láthatatlan Isten, aki szóba áll vele. Nem lehetett volna ehelyett a visszataszító kezdőkép helyett mindjárt valami másik igét elővenni, amelyik könnyebben ráhangol bennünket erre az ünnepi érzésre, amikor hálát adni vagyunk együtt, ami jobban illene a pünkösd ünnepéhez. Kedves testvérek, nem véletlen, hogy Isten ezt az igét hozta most ide közénk, mert ez az Istentől jövő képes tanítás, amit Ezékiel szeme elé tárult, ez ugyanúgy szemlélteti a mi lelki állapotunkat is. A kiszáradt csontok a halált, a lelki halált példázzák. Ott a völgyben láthatta Ezékiel, hogy itt volt valamikor élet, de ez az élet elmúlt, eltűnt, minden elsorvadt, elfogyott, csak a csontok maradtak. De igénk tanítása nyomán nem csak erről szeretnék szólni, hogy milyen élettelen kiszáradt a mi életünk is, hanem szeretnék arról is szólni, hogy mi okozta ezt a halott állapotot, és szólni végül arról, hogy hogyan lehet új életre kelni, mert Istennek az az akarata, hogy kimozduljunk és életre keljünk ebből a halott állapotból. Először tehát magáról, arról a helyzetről szeretnék szólni, a kiszáradásról, a lelki halálról, amit ez a csontokkal teli völgy ábrázol. Elég, ha a keresztény Európára gondolunk, ahol annak idején már Pál apostol is hirdette az evangéliumot, az üzenetet, nem sokkal az első pünkösd után. Itt, Európában sok helyen hangzott a Krisztusról szóló üzenet, és nagyon sok gyülekezet alakult. Nem engedték be azokat a vallásokat, amelyek nem Jézus Krisztusról szólnak. Nem volt itt helye sem az iszlámnak, se a hinduizmusnak, se a buddhizmusnak. A törökök elleni harcban is a Krisztus egyházát védték a mi őseink. És ha a keresztény egyház meg is betegedett egy időben, akkor jött a reformáció, és olyan volt akkor a lelki élet megújulása, mint amikor egy haldokló beteg meggyógyul, és új erőre kap, talpra áll. De mi van most itt? Bezárják a templomokat, átalakítják szállodává vagy irodaházzá, jó esetben meghagyják műemléknek, amit látogathatnak a turisták. Talán így még több esély van arra, hogy egyszer újra templomként használhatják. Most már jöhetnek be azok a tömegek, akik Jézus Krisztus követőit gyűlölik. Nem szempont az, hogy ki az ő Istenük, csak jöjjenek, hogy ne fogjon el nálunk a népesség. És mi ez, hanem a lelki halál állapota? De nem kell ehhez elmennünk a szomszédos országokba, hogy képet kapjunk Istentől arról, hogy ő hogy lát bennünket. Valamikor itt is természetes volt nálunk, hogy a szülők hitben neveljék a gyermekeiket. A keresztelés annyira magától értetődő volt, hogy nem volt szükség az állami anyakönyvezésre. A gyermekek a keresztség által mind-mind nyilvántartásba kerültek. És amikor beszélni tanultak a gyermekek, akkor megtanították őket imádkozni is. A családi étkezéseknél előkerült a Biblia, és a családfő olvasott az Isten igéjéből, hogy ne csak a testi táplálékot vegyék magukhoz, hanem a lelki táplálékot is. És ma hány helyen van együtt a család az ige mellett? Hány helyen tudnak úgy együtt lenni, hogy nem egy irányba néz mindenki a képernyő felé, hanem tudnak beszélgetni egymással, és meg tudják beszélni, hogy Isten igéjéből mit értettek meg, és hogyan vezeti az életüket. Ha két fiatal ma össze akarja kötni az életét, vajon fontos-e még az, hogy egy életre szóló elköteleződést mondjanak ki Isten előtt, úgy kössenek házasságot, hogy erre ígéretet, fogadalmat, esküt tesznek Isten és a gyülekezet előtt. Vagy csak az számít, hogy mi a kedvezőbb anyagilag, ha élettársi kapcsolatban élnek egymással, amit könnyebb megszakítani, vagy fontos, hogy tényleg az Istentől rendelt módon éljenek együtt. Mi dönt erről? Az Istennel való kapcsolatunk, vagy éppen, hogy hogy fordul a politikai helyzet? Mennyire el tud sorvadni, el tud halni az a hit, amit Isten kezdettől fogva ébrezget bennünk? És most úgy vagyunk itt sokan, hogy a konfirmációnkra emlékszünk vissza. Ki több, ki kevesebb évvel ezelőtt tett Isten előtt egy ígéretet és fogadalmat arra, hogy Jézus Krisztus követője leszek, keresztény református anyaszentegyházamnak holtig hűséges tagja leszek. Templomba járok, úrvacsorázok, adakozom, gyakorlom a hitemet. Mit jelentett számunkra akkor a konfirmáció? Lehet, hogy csak azért konfirmáltunk, mert a szüleinknek fontos volt, hogy annak idején, mikor megkereszteltek bennünket, tettek egy ígéretet, és hogy ezt letudják, ezért még a konfirmációig eljutottunk, azután pedig örültünk, hogy már nem köt bennünket semmi a templomhoz. Vajon ezért konfirmáltunk? Vagy pedig tényleg azt akartuk, hogy Isten szent lelke erősítse meg a hitünket, hiszen a konfirmáció megerősítés jelent. Nem az a konfirmáció lényege, hogy meg tudunk-e felelni a feltett kérdésekre, az is szükséges, hogy az ismeretekben előrébb jussunk, hanem azt jelenti a konfirmáció, hogy felnőtté válásunkkal oda szánjuk életünket Jézus Krisztus követésére, és ezt egy nyilvános hitvallással, fogadalomtétellel is kifejezzük, kinyilvánítjuk ünnepélyesen, hogy mindenki hallja. Nem az lenne a természetes, hogy az élő hitű keresztjének, akik Isten felé már egyszer egy ígéretet tettek, úgy megtöltenék a templomunkat minden vasárnap, hogy alig férnénk be? És hol vannak azok, akik életük minden fontos döntése előtt megkérdezik az Isten akaratát? Adjon Isten egy világos útmutatást, merre lépjek, hol legyen a munkahelyem, már az is, hogy melyik iskolát válasszam, ki legyen a társam, akivel összekapcsolom az életemet. De nem csak az ilyen nagy horderejű döntéseknél, hanem azoknál is, amikor valami kisebb dologban kell döntést hoznunk. Tud-e bennünk Isten szent lelke élő és ható módon jelen lenni, munkálkodni? Mert ha nem, akkor mi is lelkileg halottak vagyunk. Olyanok vagyunk, mint azok a kiszáradt, mozdulatlan csontok, amelyekben nincs élet. Nincs szemünk, hogy észrevegyük a másik ember szükségét, baját. Nincs fülünk, hogy meghallgassuk egymást, meghalljuk a mellettünk levő ember sóhaját. Arra sincs már fülünk, hogy a harangszó hívogató hangjára azonnal tudjuk, hogy nekünk ott a helyünk az Isten gyülekezetében, népe között, akik az ő igéjét hallgatják. Nem mozdul a kezünk, a lábunk arra, hogy oda menjünk, ahova Isten küldeni akar bennünket, hanem éljük a magunk életét, de valójában kiszáradt az életünk. Csak csontok vannak, mozdulatlan csontok, halottak vagyunk. Úgy, ahogy a Jelenések könyve egyik gyülekezetének üzente az Úr, az a neved, hogy élsz és halott vagy. A vallásosságunk semmit nem ér, ha nincs bennünk Isten lelke, ha az ő élet ereje nem veszi munkába az életünket. Szükségünk van Isten lelkének munkájára. Másodszorban pedig azt vizsgáljuk meg, hogy mi okozta ezt az állapotot. Miért nincs bennünk élet? Ezékiel látomásából az derül ki, hogy ezek a csontok Izrael háza, akiknek elveszett már minden reménységük. Tudjuk, hogy abban az időben Izrael népe fogságba került, a 70 éves babiloni fogságba, amelynek még nem látták a végét, csak azt látták, hogy nagyon hosszú, nagyon nehéz az az idő, hogy nem a mi hazánkban éljük az életünket, hanem távol, idegen nép uralkodik rajtunk, és ott kellett meglátniuk, miért is kerültünk mi ide. Mert elfordultunk az Isten akaratától, bálványokhoz fordultunk, elszakadtunk az élő Istentől. A mi bűneink okozták ezt. Eljutottak odáig, hogy a reménységük is elfogyott. A halál végső soron a bűn következménye. A római levélben azt írja Pál, a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Az efézusiaknak pedig ezt írja Pál, hogy halottak voltunk a vétkek miatt. Tehát nekünk nem ott kell keresnünk az okot, hogy milyen ideológiát tanítottak nekünk a háború utáni évtizedekben, hiszen azóta már fordult a történelem kereke. Nem a körülményeket kell okolnunk, hiszen nálunk szabadon lehet gyakorolni és megélni a hitünket. Elég, ha arra gondolunk, hogy most is van sok olyan ország a világban, ahol üldözik a keresztényeket, ahol nem könnyű a hitet élni és gyakorolni. Nekünk Isten erre lehetőséget, szabadságot adott. a lelki halálunkat egyértelműen a mi bűnünk okozza. A bűn, hogy bár mi megismertük az Isten szeretetét, mégis elfordultunk tőle. Adta nekünk a törvényt, hogy abból meglássuk, hogy mihez igazítsuk az életünket, és mi figyelmen kívül hagyjuk az Isten törvényét. Ő csak egy napot kért a hétből, hogy azt szenteljük egészen neki. Mi mégis jobban akarjuk tudni, hogy mikor dolgozzunk és mikor pihenjünk. Ő a mi alkotónk, amikor megalkotott minket, akkor az életünkhöz adott használati utasítást, és ezt nem szabad volna figyelmen kívül hagynunk. Még egy háztartási gép is tönkre megy, ha nem rendeltetésszerűen használják. Miért kaptuk a testünket? Azt mondja Isten igéje, nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma? Mi pedig a magunk dicsőségének a templomává tesszük, önző életünkkel, bűneinkkel. Eltévesztettük azt a célt, amit Isten elénk adott. A Bibliában a bűn szóra az eredeti nyelvben az egyik ilyen kifejezés annyit jelent, hogy céltévesztés. Aki eltéveszti a célt, aki elvéti az irányt, ezzel elveszíti az Istennel való kapcsolatot. Olyanok leszünk, mint az a trolibusz, amelyik letér az útvonaláról, és elszakad a felső vezetéktől, csak azért, mert ki akart próbálni egy másik útvonalat is. A lendület aztán vitte tovább még egy ideig, de onnantól kezdve minden erőlködés hiába való, mert az áramforrással megszakadt a kapcsolat. És vajon nem így voltunk mi is, hogy elengedtük az Isten kegyelmét, szeretetét, vezetését, aki erőforrás lett volna számunkra, és megpróbáltunk a magunk igyekezetéből megoldani mindent az életünkben. De ez az erőlködés nem vitt előre minket, nekünk segítségre van szükségünk ebben az állapotban. És itt érkezünk meg igénk harmadik üzenetéhez, hogy Istennél van mindenre megoldás. Még erre az állapotunkra is, a halálra is van megoldás. Mert Isten irgalomban gazdag Isten, ő nem azt akarja, hogy most már, ha elrontottuk, akkor így is maradjunk, nem megbüntetni akar bennünket, hanem könyörülni akar rajtunk. Ott az Ezékiel példájában sem a múltra kérdezett Isten, hogy tudja-e Ezékiel, hogy miért került ide ilyen sok csont, hanem már a jövőre kérdezett rá, életre kell nekem még ezek a csontok. És erre, ha a tapasztalatokból adnánk választ, akkor azt mondanánk, hogy ezek már soha nem kelnek életre. Hogyan lehet még ilyet akár csak kérdezni is? De a hit válasza egészen más. Ezékiel arra az Istenre nézett, akinek van hatalma mennyen és földön, és erre a kérdésre, hogy életre kell nekem még ezek a csontok, azt válaszolta, Uram, Uram, te tudod. Válhat-e még egy káromkodó emberből imádkozó? Mi azt mondanánk, nem változik már meg az ember, kutyából nem lesz szalonna, aki már ilyen múlttal rendelkezik, attól ne reméljünk semmit. Isten azonban másként lát bennünket. Ő azzal a reménységgel tekint ránk, hogy amit elkezdett bennünk jó munkát, az véghez is tudja vinni Jézus Krisztus napjára. Saul a keresztjén üldöző, amikor Jézus megszólította őt, a keresztjén üldözőből apostollá vált, olyan valakivé, aki Jézusért élt, Jézusért szolgált, vállalva minden kockázatot és nehézséget, fel tudta őt Isten használni, mert életet nyert Jézus Krisztusban. És tegyük most személyessé ezt a kérdést. Az én elrontott életemmel lehet-e még valamit kezdeni? Hiszen már mennyi idő eltelt az életemből, és Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül éltem. Újját tudok-e még formálódni? Tud-e Isten én nekem életet adni, hogy újat kezdjek? Le tudom-e tenni a boros poharat? Rendbe jöhet-e még a házasságom? Életre kell-e még a kialudt hitem? Fogok-e tudni még valaha újat kezdeni? És Istennél a válasz az, hogy igen. És emlékszünk még arra az igére, amit másodszor olvastam föl a Bibliából még az igehirdetés előtt. Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Amikor mi már kevesek vagyunk arra, hogy bármit tegyünk, Isten lép az ő nagy irgalmával és szeretetével, segítségünkre siet, fölemel, inakat és húst növeszt, és lelkét adja belénk, hogy újra az élet áradjon rajtunk keresztül. Ezékielnek ezt mondta, prófétálja léleknek, prófétálja emberfia, és mond a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Nem a próféta rendelkezett az Isten szent lelkével, az életet adó lélekkel, de segítségül hívhatta őt, hogy közben az Úr ígéretére hivatkozott, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Lehetséges még a bűn halálából feltámadni? Igen, mert Jézus legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált. Legyőzte a bűnt kereszt halálával, és legyőzte a halált feltámadásával. Aki őszintén megbánja és megvallja a bűnét, aki megtér a bűnéből, az Isten szent lelke újjászüli, annak az életében új kezdődik, új lélek, új élet kezdődik benne. A prófétai ige ma is hangzik, az imádságunk eljut Istenhez, és a csodát nem mi visszük végbe, hanem maga Isten, aki hozzánk is küldi újjáteremtő szent lelkét, hogy mi is megteremhessük a lélek gyümölcsét. Ahogy a Galata levélben olvassuk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Milyen jó, hogy nem ezzel a sivár és szomorú képpel zárul az az igei rész, amit olvastam, hanem arról szól, hogy egy nagy sereg állt oda az Úr elé, hálát adva, megköszönve az ő irgalmas szeretetét, amellyel a halálból is életet támasztott. És így elfogadva az Isten kegyelmét és szeretetét, megtelhet a mi szívünk is hálával, hogy éveken, esztendőkön át velünk volt az Úr, átsegített bajokon, gondokon, nehézségeken, és most ezen az Isten tiszteleten is meg szeretne újítani bennünket, hogy minden, ami rossz, ami bűn, azt letehessük, az Úr asztala, a kegyelem asztala is a bűnbocsánatot hirdeti számunkra, és van lehetőség újat kezdeni, megújulni. Adja Isten, hogy képesek legyünk beismerni lelki halott voltunkat, belátni és megvallani bűneinket, amelyek mindezt okozzák, végül pedig Jézus Krisztus váltságát elfogadva új életre keljünk, és bennünk lakozzon az ő szent lelke, aki újjászül bennünket, aki képessé tesz bennünket arra, hogy ne csak önmagunknak éljünk, hanem az odafelvalókkal törődjünk, keressük először az Isten országát. Így áldja meg mindannyiunk életét a Szent Háromság egy igaz Isten. Amen. Fennállva énekeljük most válaszképpen az igére a 165. ének 4. versét. A 165. ének 4. verse így kezdődik: Által jársz te mindent, rám ragyogni enged életadó áldott lelked. Helyünket elfoglalva csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük Istenünk, hogy ilyen szeretettel fordulsz hozzánk, hogy nem akarod, hogy elesett, halott állapotunkban maradva az örök halál legyen az osztályrészünk, hanem örökké való szeretettel szeretsz minket, azért terjesztetted ki ránk irgalmasságodat, azért küldted lelked erejét, hogy megújuljunk, újjász születhessünk. Aki már egyszer megízlelte a te jóságodat és szeretetedet, az már nem érzi jól magát, ha távol kerül tőled. De ahogyan a tékozló fiú is visszatérhetett az atyai házba, mi is szeretnénk újat kezdeni, megújulni egész lelki életünkben. Látod, hogy mennyi bűn, mennyi tévedés terheli az életünket. mennyiszer eltévesztettük a célt, és nem követtünk téged. De te nem akarod, hogy elvesszünk, hanem azt akarod, hogy életet nyerjünk. Töltsd be minket is a te áldott lelkeddel. Hadd legyünk eszközök a te kezedben mások felé is. Ne élettelen csontok legyünk, hanem olyanok, akik meglátjuk, meghalljuk, észrevesszük, amikor segítségre van szükség, amikor te küldesz valahova, akár egy beteget meglátogatni, vagy valamilyen szolgálatot kérsz tőlünk, hadd tudjunk arra mozdulni, és a te akaratodat teljesíteni. Szeretnénk a te dicsőségedre élni, ahogyan ezt már sok úrvacsora osztáskor is megfogadtuk, hogy a te dicsőségedre igyekszünk élni. Imádkozunk azokért, akik betegek, akik nyomorúságban, szenvedések között vannak. Különösen most azokért, akik el szerettek volna jönni erre az ünnepi alkalomra, hogy hálát adjanak a kerek évfordulóért, de éppen a testi állapotuk miatt ezt nem tehették meg. Légy, Urunk, az ő gyógyítójuk, és ha neked is ez az akaratod, hadd adjanak még itt hálát a gyülekezet közösségében, hogy áldásul volt számukra a nehéz időszak. Ha pedig az az akaratod, Urunk, hogy a hátralevő időben elkészüljenek arra, hogy odaálljanak a te színed elé, legyen ez az idő elég számukra. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, akik elveszítették szerettüket, hozzátartozójukat, vagy akikre most is emlékezünk, hogy még velünk együtt konfirmáltak, de már nincsenek itt közöttünk. Adj, Urunk, vigasztalást minden szomorkodó ember szívébe. És add, hogy innen a templomból majd hazamenve úgy élhessünk és járhassunk ebben a világban, családunkban, munkahelyünkön, ismerőseink között, hogy rajtunk keresztül is a te lelked áldása jusson el azok felé, akik szintén a te szeretetedre vágyódnak. Tégy minket élő, hitű keresztjénekké, Krisztus követőkké, formálj újjá lelked által mindannyiunkat. Amen. Csendben a magunk imádságát vigyük Urunk elé. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most Isten tiszteletünk folytatásában megköszöntjük azokat, akik kerek évfordulóhoz érkeztek a konfirmációjuk óta. Csoportonként fogunk majd kihívni mindenkit az úrasztala köré, és egy-egy emléklapot átadunk, amelyik annak a hálaadásnak az alkalma lehet, hogy Isten velünk volt azóta is, és erősítette hitünket. Hirdetem, hogy most az ünnep után nem lesz kedden gyülekezeti bibliaóra, de csütörtökön délután 4 órakor a Levendula otthonban lesz még istentisztelet, csütörtök este 6 órakor énekkari évadzáró összejövetelünk lesz, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra és női köri alkalom 7 órakor. A jövő vasárnap lesz a templom felújítás előtti utolsó templomi istentisztelet, mert utána megkezdődnek a belső munkák, a padok alatti rész, a talaj teljesen ki lesz cserélve, fűtéscsöveket fogunk beépíteni, a padokat, szószéket, mózes széket restaurálni fogják. Ez egy hosszabb művelet lesz, amelyiknek az ideje alatt a nyár folyamán a gyülekezeti házunkban tartjuk az istentiszteletet. Ehhez használni fogjuk a lenti és a fönti részt egyaránt, és a képet, hangot mindenki hallani fogja és látni fogja, amikor az istentisztelet történik. És ott a klímát is beszereltettük, hogy a meleg és a zsúfoltság se legyen akadály abban, hogy együtt legyünk az Isten nevében. A nyár folyamán a hétközi alkalmak közül csak a keddi bibliaórák és az ifjúsági bibliaórák lesznek megtartva. Keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Hajdú Gáborné Diós Irén 76 éves korában hunyt el. Temetése csütörtök délelőtt 11 órakor lesz. Walter Jánosné Finta Margit 86 éves korában hunyt el. Az ő temetése ugyancsak csütörtökön délután 2 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. A tegnapi istentiszteletünk persejpénze 177.200 forint volt. Isten áldja meg az adakozókat. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az istentisztelet után a kijáratnál. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most istentiszteletünk e részének a lezárásaképpen a 378. ének 4. és 7. versét énekeljük. A 378. ének 4. és 7. versét. A 4. vers így kezdődik. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Kedves testvérek, ez ünnepi alkalomból egy Zsoltár verset szeretnék felolvasni, az 50. Zsoltár 14. versét, ahol ezt találjuk megírva. Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Konfirmációi évforduló alkalmával megterik a szívünk hálaadással. Vannak, akik még a háborús időkben tettek ünnepélyes hitvallást és fogadalmat. Vannak, akik utána olyan időben, amikor nem volt könnyű komolyan venni a hitünket. A fiatalabbak azért adhatnak hálát, hogy életükben Isten megmutatta, merre forduljanak, hol tanuljanak. Sokan éppen ebben az évben érkeztek a diplomájukhoz. Nagyon sok mindenért lehet hálát adnunk, a nehézségekért, a próbákért, épp úgy, mint az örömteli napokért. Hálával áldozz Istennek, mondja a Zsoltáros, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat, és lehet, hogy akkor még annak idején úgy tettük ezt a fogadalmat, hogy szinte gyerekfejjel meg sem gondoltuk, hogy mit ígérünk Istennek, mert az ünnephez ez is hozzátartozott, hogy elmondjuk a fogadalmunkat, de Isten ezeket is számon tartja, és ha eddig nem tettük, most figyelmeztet, teljesítsd a felségesnek tett fogadalmadat. Isten nem csak kér tőlünk, hanem áldását árasztja ránk, és ezért lehet most nekünk is örvendeznünk, és hálát adnunk, miközben azokra is gondolunk, akik valamilyen ok miatt most nem lehetnek itt közöttünk. Itt a Pátyi gyülekezetben az anyakönyvek, a konfirmációi anyakönyvek 1954-től vannak vezetve, tehát a korábbi konfirmációkról nincsen adatunk. De van két olyan nem pátyi testvér, aki jelezte, amikor a felhívást elmondtuk, hogy azok is szóljanak, akik nem itt konfirmáltak, hogy ők 70 évvel ezelőtt konfirmáltak valamelyik másik gyülekezetbe, és először szeretném őket szólítani, Mennyei Imréné Tóth Jolán, illetve Mennyhárt Tibor testvéreinket. Jól tudom, Füzesgyarmaton, illetve Kőbányán tettek annak idején konfirmáció, hitvallást és fogadalmat, és szeretettel át szeretném adni az emléklapot, és akiket majd így név szerint szólítani fogunk, a leánykori nevén fogjuk említeni, hiszen annak idején, amikor konfirmáltak, akkor így volt. Akkor Tóth Jolán részére kérjük Isten áldását, és Mennyhárt Tibornak szintén. És azt az igét mondjuk még, hogy erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Most azt kérem, hogy akik 65 éve 1954-ben konfirmáltak, jöjjenek ki ide az úrasztala köré. Nem akarok fölöslegesen is minden nevet felolvasni, akik esetleg nem lennének itt, de majd igyekszünk mindenkinek eljutatni az emléklapot. 65 év, megint csak nagy idő, és valóban csak hálát adhatunk Istennek a megőrzött egészségért, az erőért, amit azóta is minden nap adott, és így adjuk át az emléklapokat Hegedűs Péter részére, Horváth Margit, Kerék Vilmos, Lehocki Etelka, Muzsik Miklós, ő nincs itt, Nyitrai Ilona viszont itt van, Silingi Lídia, Simon János és Simon Lajos. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Ezzel az igével biztatjuk a testvéreket. Isten áldja meg mindnyájukat. És akkor a 60 éve konfirmáltakat kérem, hogy jöjjenek ki. 60 éve 1959-ben álltak az úrasztala körül. Ez alatt a 60 év alatt is az Isten kegyelmét, szeretetét, áldását tapasztalhattuk meg. Így adjuk át az emléklapot Csordására részére. Kozma Ilona, Lecki Zsuzsanna, Simon Anna, Szabó Mária. És azt az igét mondom, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Isten áldja meg mindjárt. És engedjék meg az 50 éve konfirmált testvérek, hogy először gyülekezetünk gondnokát szólítsam ki, aki Kunhegyesen konfirmált 50 évvel ezelőtt, és Isten áldását kérjem az életére, Szabó István. És most pedig a többi 50 éve konfirmáltat kérem, hogy fáradjon ki az úrasztalához. A legkerekebb évfordulónak szoktuk az 50-et nevezni, amikor pont egy fél évszázad telt el a konfirmáció óta. Különösen is Isten kegyelme az, hogy akik még itt vannak, együtt vannak, hálát adhatnak az Isten szeretetéért. Így adjuk át az emléklapot Bognár Károlynak, Dani Béla, Galgóci Gizella, Kovács Tibor, Pásztor István, Pásztor László, Szabó György, Szabó Éva, Urbán Tibor, és úgy látom, mindenki megkapta. Igen. Azt az igét hadd mondjam a végén, ami az elején is elhangzott, hálával áldozzál az Istennek. Isten áldja meg mindjárt. Most már könnyebb dolgom lesz, mert akik 25 évvel ezelőtt konfirmáltak, azokat arcról is mindet ismerem, és azokat szólítom ide, akik 25 évvel ezelőtt álltak itt az úrasztala körül, 1994-ben. Úgyhogy nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az évekre, amikor még én is úgy a gyülekezetben levő szolgálattal úgy ismerkedtem, és az akkori konfirmáló fiatalok, amilyen készséggel igyekeztek megtanulni a kérdéseket, és most itt adhatunk hálát Istennek az elmúlt 25 esztendőért. Emlékszem rá, amikor nekem került sor annak idején a 25 éves konfirmációi évfordulóra, akkor úgy meglepődtem, hogy már ennyi idő eltelt, és ne így nézzük, hanem úgy, hogy Isten ennyi időn keresztül is velünk volt, segítségünkre sietett. Badacsonyi Zoltán, Bálint Péter, Bóg Béla, Kasza Sándor, Mándi Csilla, Szedlák Mónika. Isten áldását kérem mindnyájuk életére. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Ezzel az igével kívánom Isten áldását mindnyájuk életére. Akik 20 éve konfirmáltak, azaz 1999-ben. Azokat kérem, hogy jöjjenek ki. Itt most nem csak azokat köszöntjük szeretettel, akik az ifjú korosztályban voltak itt, hanem akik valamiképpen a külön egy alkalommal felnőtt konfirmandusként is itt voltak, és így együtt adunk hálát Istennek az elmúlt 2 évtizedért, és így adom át az emléklapot Fekete Miklósnak, Háló Karolinának. Pap Ferenc nem tud itt lenni egészségi állapota miatt, de az édesanyjának átadom a felnőttként konfirmált közöttünk Gonda Győző, Mándi Józsefné, Boros Piroska, ő már akkor a férjes nevét használta, Szabó Ágnes és Szabó Zsuzsanna. És igeként pedig azt az igét mondom, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Isten áldását kérem mindenki életére. Maradt még a 10 éve konfirmáltak csoportja, akiket szintén kérem, hogy jöjjenek ki az úrasztala köré. És ha kevesen is maradtunk, de annál nagyobb örömmel adhatunk hálát az első évtizedért, amelyben Isten megmutatta az ő kegyelmét, szeretetét. Bence Gergő, Pásztor Dominik, a Szokodi Szabolcsét átadom, Vizi Anna. Jézus Krisztus ezt mondja, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ez legyen egy áldás számotokra, és bízzátok továbbra is életeteket az Úrra. Köszönöm szépen. Az áldást nem a szószéken mondtam a gyülekezet tagjainak, hanem most szeretném, hogy fennállva fogadjuk az áldást. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.